átadjuk a szót Illés Tamás testvérünknek.
Hát drága testvérek, hadd kezdjem azzal, hogy szeretném betartani azt a keresztény alapszabályt, szerint amit akarsz, hogy az emberek veletek vele cselekedjenek, te és azt cselekedjed vele. Én nagyon szeretem ezeket a kivetítős előadásokat, mert sokkal jobban megfog azt, hogyha valamit látok is, nem csupán hallok. Mondtam, hogy ha ez nekem jó, akkor lehet, hogy még lesznek még néhányan, akiknek ez így jó lesz, hogy nem csak hallják, hanem látják is. Ez nekem is könnyebbség, főleg, hogy eléggé berekedtem erre a hétvégére. A másik dolog, amit már valakit észre is vett, igyekeztem úgy öltözni, hogy az összhangban legyen a háttérrel. Tehát, hogyha valami más nem marad meg az előadásból, de az igen, hogy összhangból, harmónia, hitelesség, tehát egy hiteles előadás volt, hogy mennyire hiteles az élet, az pedig egy másik kérdés. Jó. Tamás,
csak azt hiszem, hogy lát.
Igen. Egyrészt nagyon könnyű a dolgom, mert már annyi minden elhangzott itt a hétvégén a hiteles életről, már csak össze kéne foglalni egy kicsit, rendszerezni, és már meg is van az előadás. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy a jelenlévőknek több mint 80%-a nem ismer engem. Tehát bármit mondhatok, mert úgy sem tudják, hogy vajon az én életemben ez így van-e, vagy nem így van. Tehát tűnhet hitelesnek az egész. Na de ez a gondom, mert ne lőd le a poént, János, mert ami viszont nagyon nagy nehézséget jelent számomra, az az, hogy itt van a feleségem. És minden, amit mondok, felhasználható ellenem. Ezt én nagyon jól tudom, ezért hát igyekszek. És ő fel is használja. Jó, tehát a témánk hiteles keresztény élet. A kereszténységnek az én látásom szerint az egyik legnagyobb problémája, amivel küzdködünk, hogy ez most mennyire érinti személyesen a mi életünket, vagy mennyire találkozunk ezzel a környezetünkben. És itt most valóban keresztény közösségekről, körökről fogunk beszélni. Azt én ebben tudnám megfogalmazni, hogy ez a hiteltelenség. Egyre inkább azt tapasztalom, azt látom, hogy egyre kevesebb az igazán hiteles keresztény, és egyre több a hiteltelen keresztény élet. Vagy mi lehet ennek az oka? Mi van ennek a hátterében. Reméljük, hogy az előadás során erre is valamilyen szinten fény derül. Egy történetet fogok elmondani, tennap rengeteg történetet hallottunk, én ma nem fogom terhelni a társaságot, csak egy vagy két történetet fogok mondani. Talán ez is nagyon közismert. Nagy Sándorról szól, ugye történelem egyik legnagyobb hadvezéréről, aki egy alkalommal egy éjszaka nem tudott aludni, előfordul ez még a hadvezérekkel is. És hát elindult egy körútra a sátra körül, amikor észrevett, hogy az egyik őrszem az őrállásában alszik. Hát ez olyan vétek volt akkor abban az időben, hogy akár halálbüntetéssel is sújtható volt, hogyha egy őrszem elaludt. És persze, amikor közeledett a hadvezér, akkor az őrszem felébredt, és Nagy Sándor rákérdez, hogy fiam, tudja-e, vagy tudod-e, hogy milyen büntetés jár ezért? Olyan ismert, hogy igen, akár az életembe is kerülhet ez a mulasztás. És mondd csak, fiam, hogy hívnak téged? Az őrszem jelenti Sándor a nevem. Hogy hívnak, fiam? Sándor a nevem. Nem értettem jól. Hogy hívnak, fiam? Sándornak hívnak, uram. Na figyelj ide. Vagy a neveden változtass, vagy a viselkedésedet. Tehát, hiteltelen kereszténység, ez valahogy számomra egy ilyen oximoronnak tűnik, tehát valahogy nem egyeztethető össze. Mely keresztény vagy hiteles, vagy ha nem hiteles, akkor nem keresztény. Igaz? Tehát az, hogy valaki hiteltelen keresztény, az számomra egy kicsit összeegyeztethetetlen, mint hogy Nagy Sándornak összeegyeztethetetlen volt, hogy Sándor névvel valaki elaludjon, igaz, őrszem régi. No de, kiderül, hogy azért mégis... Nem ennyire egyszerű ez a kérdés. Kinek van szüksége hiteles keresztényekre? Ez az első kérdés, amire keressük meg a választ. Kinek van vajon szüksége hiteles keresztényekre? a világban. Igen, lehet még mondani. Mindenkinek,
közösségnek.
Hát én Istent első helyre tenném, hogyha megengedik, jó? Hát elsősorban, és hát nagyon jól jegyezzük meg, hiteles keresztényekre Istennek van szüksége. Mert Istent csak hiteles keresztények képviselhetik a világban. Tehát Isten nem lehet képviselni álszent módon, álkeresztényként, olyanokként, akik nem ismerik, és nem helyesen mutatják őt be a világnak. Milyen torz képet mutat sokszor a kereszténység, vagy mutatott a 2000 éves történelmek folyamán, hogyha csak abból kellene nekünk, hogy a világnak megismernie Istent, amit a 2000 év keresztény történelme jelent, és felírva vannak a történelmi könyvekben, akkor jaj lenne nekünk. Tehát Isten csak hiteles élettel lehet képviselni. A kérdés az, hogy vajon gyönyörködik-e bennünk az Úr? Vajon az, amikor bennünket lát az Úr, ami mindennapi életünket, vajon kedvét lenni-e bennünk? Örömöt jelent az, amikor ránk néz. Na ez igen. Ez az ember hiteles. Ez az ember úgy él, ahogy én szeretném. Ez az embernek az életében ott van az imádat, ott van az Isten dicsőítő élet. Ennek az embernek az élete rólam szól, engem tükröz. Hiteles módon bemutat engem a világnak. Tehát gyönyörködik-e bennünk Isten? Elsősorban tehát Istennek van szükségem. Hiteles keresztények. De elhangzott az is, hogy ugye a világnak is. Miért? Mert a világ, ugye, az előbb említettem ezt a történelmi példát, a világ csak hiteles keresztények által ismerheti meg igazán Isten. Egy alkalommal ugye Jézus nem volt az ünnepen Jeruzsálemben, jöttek valami görögök is, és mentek Jézus tanítványához, két tanítványához, Andráshoz és Fülöphöz, azt hiszem, és azt mondták neki, hogy látni akarjuk Jézust. És akkor a tanítványok elvitték a görögöket Jézushoz. Na de ez az igény, hogy látni akarjuk Jézust, ez tulajdonképpen a világ igénye, amit megfogalmaz a mi irányunkban. Látni akarjuk Jézust a te életedben. Hitelesen akarjuk látni Jézust a te életedben. Mert a világ csak így ismerheti meg. Az a világ, amely Bibliát nem vesz a kezébe, az a világ, amely a teremtés soráiból nem akarja, vagy nem tudja felfedezni az Istent, hiteles keresztények által megismerheti. A kérdés az, hogy vajon megismeri-e. Látják a pozitív, követendő példát az életünk, azt mondják, na ez igen. Ez érdemes követni, ezért érdemes kutakodni még azután az Isten után, akinek a jelenlétét ennek az embernek az életében látjuk valamilyen szinten nagyobb élet. Hogyha megint az almás történik, te vagy Jézus? És még van valami, vagy van még egy harmadik kategória, akinek szüksége van hiteles keresztényekre. Hát még nem hangzott el, de esetleg várom a választ, hogy Istennek, világnak, még lehet több kategória is. Ez az, nagyon köszönöm szépen. Magamnak is, hát persze. Magamnak is szükségem van arra, hogy hiteles legyek. Mert csak így élem meg a keresztény életnek a teljességét, a boldogságát, az örömét. Ha az egész csak egy látszat, egy képmutatás, egy erőködés, ha nem hiteles az egész, akkor nincs benne semmi öröm. Akkor miért csinálom? A teljesen értelmetlen önkínzás. Ha én magam sem találom meg benne az örömet, a felszabadultságot, a boldogságot, akkor én mondom, valami hibázik nagyon. Tehát csak akkor leszek boldog, csak akkor fogom, csúnya szóval mondom, de értsük jól, élvezni azt, hogy Krisztus tanítványa vagyok, ha én hiteles leszek. Tehát Istennek, világnak és önmagamnak is szükségem van arra, hogy hiteles legyek. Na de ki a hiteles keresztény? Ugye, mert csak el kell jussunk ehhez a kérdéshez. Ki a hiteles keresztény? Én a második történet. Hallottam Magyarországon egy idősebb, tapasztaltabb hívő ember odalépett egy fiatal kollégájához, lelkésztársához, nem tudom most már pontosan az összefüggéseket. A lényeg az, hogy egy idősebb tapasztalt egy fiatalabbhoz, és ha megkérdeztem tőle, hogy hát öcsém, te is megkérdeztem hitelt. Azt mondja, bátyám, igen, sajnos én is belekényszerültem valami miatt, igen, én is vettem fel hitelt. Azt mondja, figyelj, mondok neked egy tanácsot, fogadd meg, ne fizess vissza a hitelt. Hogy mondhat ilyet egy hívő, bölcs, tapasztalt ember, hogy ne fizessen vissza a hitelt? Hát, hogy lehet ez? És megkérdeztem, hogy de miért, bátyám? De ha visszafizetem, se pénzem nem lesz, se hitelem. Se pénzem nem lesz, se hitelem. Valamikor úgy indult a, és erről majd később lesz szó, a keresztény egyház, hogy lehet, hogy pénze nem volt. Nem sok, de hitele volt. Ha már eljutottunk oda, hogy lehet, hogy pénz van, egyre több, egyre nagyobb hatalommal bír itt ott az egyház, de hitele lehet, hogy annál kevesebb van.
Egyébként.
Csak én sem hitele, ugye, valahol úgy olyan. Jó, ki a hiteles keresztény? Három definíciót fogok mondani. Megtörténhet, hogy több is van. Lehet majd utána gondolni, utána beszélni a kis csoportban, vagy nagy csoportban, nem tudom, hogy lesz majd ez utána a megbeszélés. Kis csoport. Jó. Az első, amit megfogalmaztam magamnak, és talán ez az egyik legátfogóbb jellemvonás, a hiteles keresztény az az Úr szava szerint él. Ebből kiderül, hogy itt egy életről van szó, egy életfolyamról, nem csupán időszakos dolgokról, hanem egy egész életformáról. A hiteles kereszténység az egy életforma. Ez nem egy időszakos megnyilvánulása a hívő embernek. Vannak hiteles pillanatai időnként, mikor alszok, figyelnek. Nem sok vizet zavar.
És nem
horkod tőle, más se van. Tehát az Úr szava szerint él. Néhány bibliai példát fogok mindegyik kapcsán elmondani, mert azt hiszem, hogy ezek világítják meg a legjobban ezt a dolgot. 1 Sámuel 3.19, ugye tudjuk, hogy Sámuelről van szó. Kicsi Sámuel, aki már korán hallja az Isten hívását. Az Úr pedig vele volt Sámuellel, és semmit sem engedett földre hullani az ő igéből. Lesznek néhány szavak, mondatok, amiket én önkényesen kiemeltem, azért, hogy ezt az igazságot jobban alátámasztam. Tehát semmit. Vagyis arról van szó, hogy a teljes szentírás, a teljes ige az, ami meghatározza a keresztény életvitelemet. Tehát nem az igének egyik-másik megnyilvánulása határozza meg a gondolkodásomat, hanem a teljes szentírás, a teljes ige az, ami meghatározza az én életem. Semmit nem engedek a földre hullni. Mindent alkalmazok önmagamra az Isten igényéből. Vagyis engedelmeskedek az igazságra, ahogy a Galata levélben olvassuk, minden élethelyzetemben mérce, iránymutató, tekintély számomra az Isten igéje. És ez nagyon fontos, hogy minden élethelyzet. Mert azt hiszem, hogy itt jön be aztán a hiteltelenség kérdése, hogy életünk bizonyos területei át vannak az Úrnak, az Úr hatalma alá, és vannak területek, amiket nem akarunk, vagy nem tudunk, nem tudtunk még. Még hogy nem tudtunk, az még jó. Ha nem akarunk, az már nem jó. Átadni az Isten hatalma alá. Tehát itt mindenről lehetne beszélni, én is szeretettel hivatkozok az előttem szólókra, mivel nincs idő, erre részletesen nem térünk ki, de nagyon sok mindenről lehetne beszélni, akár kis csoportban, hétköznapok élete, munka, barátok, párkapcsolat, anyagiak kérdése, szóval az minden az Isten igéjének a mércéje alatt történik. Azt, hogy én hogy szórakozok, hogy osztom be a pénzemet, hogy választok társat, párt, minden ide van. Tehát az Úr igéje szerint él a hiteles ember, azt jelenti, hogy mindenben aláveti magát. Jézus mondja János 18-ban, hogy a Pilátussal beszélget éppen, szegény Pilátus, ilyen nagy mondatot kellett hallgasson, biztos nem sokat érted belőle, de azért mi jó, hogyha értjük. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek az igazságról, és azt hiszem, hogy az eredetiben az aletheia van, tehát a valóság. Mindenki, aki igazságból való, hallgat az én szavamra. Tehát azt mondom, aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra. A teljes valóságra, amiről Jézus Krisztus bizonságot tett. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Itt az életvitelről van szó. Az előbbinél az, hogy mit higgyünk. Az igazság, a valóság. Hogy mit kell hinni? Jézus elmondta. Bizonyságot tett. Mi az igazság? Mi a valóság? Mit kell hinni? Nem nekünk kell kitalálni. És az, hogy hogyan éljünk, az pedig ez a másik ige. Nem jár sötétségben. Ővé lesz az életvilágosság. A János 8.12. És ugye a jó ismert 2. Timóteus 3.16. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát ha aki hiteles keresztény ember, az az élete minden területét aláveti az ige tekintélyének. Persze ehhez ismerni kell jól a Szentírást, ismerni kell az Isten kijelentett igét, hogy annak alá tudjam vetni magamat. Ez eddig érthető, világos? Az ige szava szerint él, az Úr szava szerint él a hiteles keresztény. Aztán a következő gondolat, ezt ebben fogalmaztam meg, hogy elkötelezett ember, a hiteles ember elkötelezett az Úr iránt. Mit jelent ez az elköteleződés? Azt jelenti, hogy visszavonhatatlanul és végérvényesen is igent mondott Isten hívására folyamatosan megújítja a vele való szövetséget. Nem hangulat és nem hirtelen fellángolás, hanem tudatos követés az, ami jellemzi az ő kereszténységét. Tehát van egy elköteleződés, más szóval odaszállás. És ez óv meg bennünket attól, hogy ilyen hangulati keresztények legyünk. Nagyon sok ilyen hangulati keresztényt ismerek, akik bizonyos hangulatok hatására úgy tűnnek, hogy kimondhatatlan drága gyermekei az Úrnak, és annyi mindent megcsinálnak, a következő pillanatban pedig nincsen ez sehol, és nézzük, most akkor mi van? Most akkor lehet rászámítani, vagy nem lehet, hogy az időjárástól függ, hogy lehet rászámítani, vagy nem lehet. Tehát ilyen hangulati keresztény ember nem lehet hiteles keresztény. Azt jelenti, hogy nincs elköteleződés, nincs odaszállás. Tehát időnként van csatlakozás, de ez többnyire ugye sok minden befolyásolja. Hogy követem az Urat, hogy miben követem, és miben nem. Teljes odaszállás. Azt jelenti, hogy a kormányt azt átadtam az Úrnak. És nem kapkodom vissza, hogy Uram, ezt most én vezetem, ezt most én irányítom. Ebbe te most ne szólj bele, ezt én jobban tudom. Elkötelezettség. Nézzünk ezekre is néhány példát, bibliai igéket. A Shema Israel, a Hall Israel, remélem nem fog levenni. Szinte bizáltal nem leszek hiteles, akkor vagyunk. Szeresd az Urat, teljes, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erőből. A bibliaolvasó kalózunk szerint, a református kalóz szerint Krónikák könyvét olvasgattuk az elmúlt napokban, hetekben, és ahogy jött sorban én valamelyik alkalommal Amaciáról prédikáltam, és nála olvastuk azt, hogy kereste az Urat, nagyon sok áldozatot hozott az Úrért, de nem teljes szívből. És ez volt a veszte, később emiatt le bálványimádó. Mert nem teljes szívből kereste az Urat. Kereste őt, de nem teljes szívből. Nagyon egyik kedvencem, ha lehet így mondani, ugye Dániel, hogy amikor elviszik fogságba Dániel a többi ifjúval együtt, Dániel már menet. Elhatározta, eltökélte a szívében, elkötelezte magát, hogy már pedig ő nem fogja megfertőztetni magát a királyi ételével. Nem szennyezi be. Se a borra, amit ő szokott inni, és ezért kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magára szennyezni. Ő induláskor azt se tudta, hogy hova viszik őket, és milyen körülmények között lesznek ott. De ő indulásból eltökélt, elhatározta, ő az urat mindent tagadja. Ha valaki én utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Jézus is elkötelezettséget, odaszállást kér, vár az ő követőitől. Önmegtagadás, keresztfelvétel nélkül nincs Krisztus követés. És megint egy másik jól ismert iga, Róma 12.1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvérek, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatot, amely tetszik az Istennek. Ugye is itt a test odaszállásáról is szó van, nem csak a lelkünk odaszállásáról, hanem a testünk is, a kezek. Hogy hogy állnak az Úr szolgálatában a kezek. És így tovább. Tehát elkötelezettség visszavonhatatlanul, igent mondtam, és ehhez tartom magam, elhatároztam, nem szennyezem be, nem tekingetek hátra, az Efe szalvára vetettem a kezemet. És még írtam egyet, a harmadik ismertető jel, az a kipróbált álhatatos. Most ez a kipróbáltság, ez nyilván ez egy olyan dolog, amit az Úr végez el. Tehát ezt nem én végzem el magamon, nem én próbálom ki magamat, hogy vajon mennyire vagyok hiteles. Igaz? Az aranyat ugye tűzben próbálják meg, hogy mennyire tiszta az a bizonyos arany. És a kipróbáltsághoz szerintem kell bizonyos idő. Egy bizonyos élet idő szükséges ahhoz, hogy valakiről kiderüljön az, hogy kipróbált. Az ifjúsági táborunkban a legutóbban esen a bölcsességről volt szó a példabeszédet könyve alapján, és ott is elhangzott az, hogy a bölcsességhez, ahhoz, hogy valaki Isten szerint bölcs legyen, ahhoz is idő kell. Ahhoz is egy bizonyos élet, vitel, élet, tapasztalat szükséges, amelyben az Úr vezet bennünket sok mindenen keresztül, és ezekben való álhatatosságon mutatja azt, hogy ez egy kipróbált hívő. Hogy nem csak jó lépi keresztény. Ugye gondoljunk csak jó történetére, az, hogy a sátán, hogy persze jó férje az Urat, Uram, vagy ez fél téged, már mindent megadtál neki. Adtál családot, adtál gazdagságot, mindene van, hát persze, hogy fél téged. Hát jó lépi keresztény. Vegyél el tőle mindent. Lássuk akkor is. És akkor is. Vagyis jó, egy álhatatos, egy kipróbált hívő ember. Próbák és szenvedések között is álhatatosan kitart az Úr mellett. Nézzünk néhány bibliai igét ezzel kapcsolatosan is. Nem csak ezzel dicsekszünk Róma 5.3.4, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság, a kipróbáltság reménysége. A másik ugye a klasszikus 1 Péter 1.7, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyult a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. És végül a jelenések 2.10-ből ne félj attól, amiket el fogsz szenvedni, én az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbáljátok ki, és nyomorúságot lesz 10 napig. Lépjünk, mint halálig, és neked adom az élet tornáját. Ezért látom azt, hogy hol látunk most a világ melyik részén igazán hiteles keresztényeket, leginkább
Kínában.
Ott, ahol üldözés van. Tehát ott, ahol próbát kell kiállni, ott, ahol szenvedés van, ahol üldözés van, ahol lesz nyomorúságotok 10 napig, ami azt jelenti, hogy nem 10 nap, hanem egy záros határidő, de ki kell tartani, mint halálig, és ott kitartanak. Biztos ismerik azt a klasszikus történetet, már sokféle variációt hallottam. A lényeg az, hogy összegyűlnek egy bizonyos helyen a hívek imádkozni, sokan vannak, és akkor megjelennek állítfejtelt, feltegyverkezett katonák, és azt mondják, hogy na akkor, aki itt el akar menni az Isten tiszteletről, az most elmehet, aki itt marad, az meg fog halni. És hát bizony elég sokan hátrafordultak és kimentek a teremből, maradtak néhányan. akkor ezek a katonák felvették a mastarámokat, és azt mondta a tiszteletes, hogy most már kezdheti az Isten tiszteletet, a képmutató hívőktől megszabadítottunk a társaságot.
És valaki azt mondta, hogy csodálkozott, hogy ott maradt a lelkész.
Igen, mondom, hogy sokféle változatom van már ezeket, de kiszínezik ezt nagyon. Igen, arról külön lehetne előadást tartani, hogy hiteles lelki pásztorok a református egyházban, de ez majd egy másik történet.
Majd kis-kis tánizat.
Jó, majd itt egy izgalmas kérdés. Ki hitelesíti a hívő embert? Tehát ki mondja meg azt, hogy így és Tamás egy hiteles keresztény?
Felesége.
A felesége, igen, egyrészt. Megmondhatja ő is. Kérdés, hogy ő mindent lát, mindent tud. Sok mindent lát, és sok mindent tud. Meg lehetne kérdezni a gyermekeinket. Tudjátok csak a gyerekek, hogy a szüleitek hiteles keresztények, vagy nem. Ők is tudnának mondani néhány dolgot. Kérdezzük meg a szomszédot. Tessék már mondani, a szomszéd az egy hiteles keresztény. Érdekes lenne. Kérdezzük meg a munkatársat, a gyárban, a bárhol, aki mellette dolgozik, az egy hiteles keresztény. Te hogy látod? Tehát nagyon izgalmas kérdés, hogy ki hitelesíti a hívő ember. És itt egy izgalmas kérdéssel fogunk foglalkozni. Meg fogjuk nézni Jézusnak a hitelességét. Ő ki hitelesítette, hogy Jézus az volt, akinek megígérték a proféták. Mert ugye, hogyha én keresztény vagyok, akkor Krisztushoz kapcsolódom. És valami módon Jézust kell tükröznöm. Tehát nézzük meg először az ő hitelességét. Nem, mint hogyha kétség is felmerülne ahhoz, hogy ő nem volt hiteles. De ki hitelesítette? Te vagy az én szeretett fiam. Ugye, megkerészelesekor hangzik ez a kijelentés a mennyből. Benne gyönyörködünk. Ugye azzal kezdtük, hogy gyönyörködik bennünk az Isten? Hát a fiúban gyönyörködött az Atya. Itt van az Atya bizonyságtétele a fiúról. Te vagy az én szeretett fiam. Benned gyönyörködöm. És ott a másik ige, megértem oda, hol van, János evangéliumában van. De ha azokat teszem, tudnék, amik az Isten dolgai, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ugye Jézus idatkozik a farizeusokkal, mondják azt, hogy hogy lehet az, hogy milyen hatalommal cselekszik ő. És mondja Jézus, hogy figyeltek, hogyha nekem nem hisztek az én személyemnek, akkor a maguknak a cselekedeteknek. Mondjuk így a messiási jeleknek. Tehát Jézus tett messiási jeleket, amelyek igazolták az ő messiás voltát. Tehát szerintem Jézus hitelességének ez a két primér bizonyságtétele van, az Atya kijelentése, bizonyságtétele a fiúról, és az ő élete tulajdonképpen, az egész élete. Arról szólt, hogy ő a Krisztus. Ezek az elsődleges bizonyságtételek, de vannak még másodlagosak is. A tanítványok bizonyságtétele. Ugye Péter azon a bizonyos Cézária Filippi felé vezető úton tesz bizonyságot, ugye ez most egy másik, a Jánosban előforduló bizonyságtétel, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Máshol ugye úgy hangzik, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ugye, tehát itt a tanítványoknak a bizonyságtétele hangzik, és ott van a világ bizonyságtétele rögtön a keresztnél. A római százados, a pogány római százados. Bizony ez az ember az Isten fia volt. Bizony ez az ember az Isten fia volt. Nem ettől volt hiteles Jézus. Nem attól volt elsősorban hiteles, hogy a tanítványok felismert. Ha nem ismerték volna már, akkor is hiteles lett volna. Azért mondom, hogy szekunderek ezek a bizonyságtételek. Nem alapvető, nem primérek. A primér az az Atya kijelentése és az élete Jézusnak, a cselekedetei. A messiás jelen. És nem attól lett Jézus hiteles, hogy a százados elismerte, hogy ez az ember Isten fia volt. De ez is hozzátartozik. Szekunderként, másodlagos bizonyságtételként. A tanítványok és a világ bizonyságtétele. És akkor ez alapján lehetne összefoglalni azt, hogy ki hitelesíti a hívő embert? Itt is hadd osszuk fel erre a kettőre. Aztán erről lehet beszélni, hogy kell ez a különbségtétel, nem kell, mindegyik fontos, vagy tényleg van az, hogy primér és szekundér. Ugye az úrbizonságtétele, az életbizonságtétele, vagyis a cselekedeteim, az életvitelem, amiről szól. Hogy miről szól? Az hitelesít, ahogy élek. És van az atya-fia bizonságtétele, nem elhanyagolható dolog. Mit mondanak rólam az atya-fiai közösségben? A tanítványi közösségben, a testvéri közösségben. Úgy ismernek engem. És ott van még a világ bizonságtétele is. Nyilván ez is fontos. Nyilván, ha ez nincs ott, akkor valamilyen szinten csak sántít a dolog. De nem ez az elsődleges. Nem ez az első helyen. Mert a világnak nem mindig adatik meg az a látás, hogy tisztán lássa, hogy ki a hiteles keresztény. Valamit megsejt. Valamit lát ő. Lehet, hogy most megfogalmazni, hogy mi az. De azért ott van.
Betegség,
igen. Igen, sok mindennek el. De azért az igazi hiteles keresztény élet az a világ szemében is azért feltűnést kelt, mondjuk így. Aztán minek nevezik, az megint egy más bolondság, vagy bolondagy, vagy más kedves jelzőkkel. De szerintem a legfontosabb az a bizonságtétele. De most, hogy ez alatt mit értünk? Ez megint egy kis csoportos foglalkozás lenne, nem tudom, mennyi lesz a kis csoport, de sok mindenről lehet majd ott beszélni. Na, hogyan kapom én meg, hogyan lesz enyém az Isten bizonságtétele? Mennyilik felettem is, amennyi? És hangzik a szózat, hogy ez az én szeretett fiam. Benne gyönyörködöm. No, tehát erről lehet beszélgetni esetleg, hogy ez egy belső bizonságtétel, valami olyasmi, amiről a római levél, hogy Isten lelke, a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz, hogy az Isten fiai vagyok. De nem akarok sokkal belemenni, akkor nem lesz miről beszélni. Jó. Hiteles keresztjének. Nézzünk egy prototípust, mert ez mindig jó. Példaként mondom, az első gyülekezet onnan indult el, hogy pénze nem sok volt, de hitele annál inkább. Le is írtam ezt a szakaszt, amit lehet, hogy most nem fogok felolvasni, a hangom kimérése véget, de azért jól ismerjük ezt a történetet. És azt hiszem, hogy ebben benne vannak azok a bizonságtételek az első keresztény gyülekezetről, amik az előtt el voltak sorolva. Egyrészt ott van az, hogy sok jel és csoda történt. Ez is az Úr egyfajta megerősítése volt, az Úr bizonságtétele. Nem kevésbé az, hogy az Úr pedig napról napra növelte gyülekezetet az üdvözölőkkel. Ez is az Úrnak egyfajta megerősítése volt, bizonságtétele. Aztán nyilván a cselekedetek, ugye, az, amit, ahogy már megérték. Aztán ott volt, ugye, ez már egy egész atyafiú közösség volt. Egyek voltak, és ott volt a világnak a bizonságtétele is, kedvelte őket az egész nép. Valóban hitelesek voltak. Az Úr is rátette a bélyegét, hitelesítési bélyegét. Atyafiak is, a cselekedetek is, a világ is. Vagyis összefoglalásképpen mit lehet elmondani az első keresztény gyülekezetről? Mi jellemezte őket? A sorrend az nem feltétlenül fontos. Álhatatosság, ugye, kitartóan részt vettek. Ugye, itt van az álhatatosság. Mi nem csak elbozdultunk, gyertek, mert most van valami, aztán alábbhagy a lendület. Álhatatosság, kitartóan, rendszeresen találkoztak, részt vettek. Igeszerűség, ugye? Fogadósak voltak, kitartóan részt vettek az apostoli tudományban. Az ige volt a mérce mindenben. Közösség, ugye? Milyen jó nem kapcsolatot írtam. Mintha éreztem volna, hogy ez a fontos, hogy közösség. Elmenve egészen meddig? A vagyonközösségig is. A vagyonközösség, teljes vagyonközösség is. Igaz? Senki nem mondott magáinak semmit. Mindent megosztottak. Teljesen átadás. És ennek, mint egy gyümölcse volt az a kívánatos élet. Ezt, hogy kedvelte őket a nép. Felfigyeltek, hogy te ezeknél van valami, amiket érdemes elvenni. Még akkor is, hogyha aztán elkezdődik az ürülés. Igaz? Mert ez nem sokáig tart, ez, hogy kedvelte őket az egész nép. Mert valaki nem kedvelték azt, hogy kedvelte őket az egész nép. És aztán elkezdődött nagyon hamar az üldözés is, De aztán derült ki, hogy valóban van áldozatosság, itt valóban van közösség, itt valóban van teljes önátadás, mert az életem sem drága, és ez nem csak Pál mondta, hanem nagyon sok keresztény ember, akik az életüket odaáldozták. No, hát valami, ami itt fel van írva, ezek valahol mutatják azt, hogy milyenek voltak az első hiteles keresztények, és milyen lehet ma egy hiteles keresztény ember. Állhatatos, igeszerű, közösségi ember, teljesen áldozás, és ez valamilyen szinten kívánatosra teszi a keresztény életet. No de, milyen akkor a nem hiteles ember? Mert jó ezt is látni, hogy hogyan válhat az ember hiteltelenné. Milyen a hiteltelen keresztény élet? Nézzük meg ezt is egy kicsit röviden. A hiteltelen keresztényeket, a hiteltelen hívőket, ez megint olyan, hogy ha valaki egyszer hívő, akkor vagy hiteles, vagy nem hívő. Tehát, na jó, ebben nem megyünk most bele. Keresztényeket értem, pedig lesz néhány ószövetségi példa is, tehát ott nem beszélünk keresztényekről, de értsük jól. Nézzük Lótot. Ugye ismerjük Lótot, tudjuk ki volt Ábrahám unokaöccse, sokáig vele ment, azt csinálta, amit Ábrahám csinált, igaz, ha oltát épített, akkor ő is, ha jobbra ment, akkor ő is, addig, amíg még aztán szét nem változott utak, és akkor aztán Lót választotta azt, amit tetszik, aminek a szemek kívánsága volt. És aztán ugye ismerjük a történetet, jön az ítélet, ki kell menni, jön az angyal, induljatok. Lót mond meg a bővidnek, hogy indulás erről a helyről, mert itt jön a kénkőves tüzes eső, és akkor tessék nézni, mert az Úr el fogja pusztítani ezt a várost, de a bővidnek úgy tűnt, hogy csak tréfál az öreg Lót. Hát vajon miért tűnt úgy, hogy csak tréfál? Azért ez elég komoly, kemény ítélet volt, hogy kénkőves tüzes eső. Miért tűnt úgy, hogy csak tréfál? Volt hiteles a beszéde. Tehát való az élete, igen. Tehát valószínű, hogy korábban is mondott néhány sztorit Lót esetleg, Ábrahámról, meg Ábrahám istenéről, de nem tűnt az hitelesnek. Korábban sem. Hát most miért lenne most igaz, amit mond az öreg Lót, nem? Hát most is úgy tűnt, hogy csak tréfál az öreg. Nem volt hitele a szavainak korábban sem, ezért aztán, mikor tényleg jött a farkas, akkor se hittette ki, igaz? Jó, Éli fiai, érdekes egyáltalán őket ide lehet-e sorolni. Lényeg az, hogy papok voltak, ha már ugye előjöttek a papok, erről lehet neki nem exkurzust. Tehát rájuk volt bízva azt, hogy végezzék a szent szolgálatot, igaz, és valahol Élit is ide lehetett volna érni, mert az ő felelősség az többek között, hogy a fiai mit csináltak, vagy mit nem. Na, a lényeg az, nagyon kemény mondat van ott, hogy megutálták az emberek az Úrnak való áldozatot. Azért, mert Éli fiai úgy végezték, ahogy végezték, hogy visszaéltek, hogy paráználkodtak, hogy semmibe vették. Igaz? És ezért az ő vétkük miatt az egész nép megutálta ezt az egészet. Tehát amikor nem csak, hogy nem kívánatos valami, hanem egyszer, egyenesen undorító, taszító az, ahogy valaki betölt valamilyen hivatást, ami az Úrral van kapcsolatban. Nyilván az ő esetükben nem beszélhetünk hitéletről sem. Na de itt van egy érdekes történet, azért mert itt már hívőkről van szó, Anániás és Szafira történet, azt hiszem, hogy ezt is nagyon jól ismerjük mindjárt. A történetet, mit tettek ők? Hazudtak. Mivel hazudtak? Hogy hazudtak? Nem a tized?
Eladták a földet, és annak az
árából félretettek. Így van. Tehát eladták a földet, arra se kényszerítette őket senki, hogy ezt ők is megtegyék, a többiek megtették, ők is nem kényszerítette. Azt, hogy az árából félretettek, az sem volt bűn, mert szabadon rendelkeztek vele. Péter el is mondja, hogy hát féltek maradt volna. A baj az, hogy úgy tettek, mintha az egészet odaadnák. Tehát megegyeztek abban, hogy azt mondják majd, hogy ez a teljes ár. Hogy jobb színben tűnjük fel. Hogy mi is beálljunk a többiek sorába. Láma hiteles keresztények. Mi is mindent odaadtunk. Eladtuk a földet. Itt van az egész ára, Péter. Letesszük. Hazudtak a Szentléleknek. Igaz? Miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek. És félretegyél magadnak a föld árából. Mi volt a büntetésük?
Halál.
Azonnali halál. Vajon miért ez a kemény ítélet? Azért ez kicsit durva, nem? Mi fordott itt hozzá?
A közösségnek
az Isten hitelessége is nyilván, de az első keresztény közösség hitelessége. És valaki egyszer, most már kész végére járok az emberi hangomnak, pedig még van itt néhány kocka, szerintem. Valaki egyszer nagyon érdekes párhuzamot mond Anániás és Szafira, ugye a gyülekezet elindulása, és ennek egy ószövetségi megfelelője a honfoglalás korában Ákánnak a bűne között. Ott Ákán nem csak maga halt meg, hanem az egész családját ki kellett írtani. Ő is csak félretett. Meglátta, megkedvelte, megtetszett neki az a babiloni kötös, eltette. Igaz? És halála alakult ő is, mert az egész családját ki kellett pusztítani. Ott is a kezdet volt, a honfoglalásnak a kezdete. Azt lehet mondani, és jól értsük, hogy Isten példát statuált ezekben a kritikus helyzetekben az elindulás, honfoglalás és ősgyülekezet élete, mert a hitelesség fordult kockán. Úgyhogy ezért annyira megdöbbent, ugye, a Nániás és Szafira története, de nézzünk néhány igét, amelyek most már nem bibliai példák, hanem már rólunk kezdenek szólni. Ugye, uram, uram, ismerjük ezt a fajta kereszténységet. Uram, uram, amikor Jézus neve csak egy szlogen, akire lehet hivatkozni, sőt, akinek a nevében lehet űzni a magunk mesterkedéseit is, csodáit is. Nem a te nevedben profétáltunk, űztünk ördögöket, tettünk sok csodát, és akkor mi itt van, mi hatunk? Van kapcsolat, de nincs közösség. Mert Jézus azt mondja, hogy én nem ismerlek titeket. Én soha nem is ismertelek. Ti velem nem voltatok soha közösség. Rám hivatkoztatok, uram, uram, még sok csodát is. Vigyázzunk, mert itt megint ez egy óriási téma lehetne. Ma is beszélni erről, mert nagyon divatos lett az, hogy Jézus nevében csodálatos gyógyulások és egyéb dolgok. Kérdés, hogy mind Jézus dolgok? Elég az, hogyha valaki Jézus nevére hivatkozik. És nem ezt mondtam, hogy Jézus, vigyázzatok, az utolsó időben nagy jelek és csodák lesznek. Elhitetik még, ha lehet, a választottakat is. Hát vigyázzatok, hát Jézus, ha nem írta volna, akkor is lehet, hogy vigyázzunk. De így meg pláne. Utolsó idők. Mikor lesznek azok?
Most vannak.
Már vannak. Így van. Milyenek lesznek az emberek?
Pénzsóvány.
Igen, sok minden van ott, nem részletezzük. A lényeg a végén, a kegyesség látszatát megőrzik ugyan. Tehát mindez úgy történik, úgy gőgös, úgy istenkáromló, úgy engedetlen a szüleivel szemben, stb., hogy közben megőrzi a kegyesség látszatát. Tehát az egész egy kegyességi burkolatban van beágyazva. Tehát kívül azt mutatja, hogy én hiteles vagyok, én keresztény vagyok, én átadott életű vagyok. Ott van a kegyességnek a látszata, a palástja. De annak az ereje nincs. Tehát nincs tartalma. Csak a látszat, csak a külső. És hát az egyik számomra a egyik legkeményebb, igen. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül. Mivel lehetne ízét visszaadni, semmire sem való már. Arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Hiteltelen keresztény a megízetlenül só. Megízetlenül só. Mire jó? Semmire. Semmire. Senkinek semmilyen szüksége nincs hiteltelen keresztény. Sem Istennek, sem a világnak, sem senkinek. És nem is jó semmire. Nem is jó semmire. Pörgetünk egy kicsit. Összefoglaló jelenvonás a hiteltelen hívőkről, keresztényekről. Az ige nem tekintély az életükben. Igaz? Tehát nem az ige a mérce. Legalábbis nem az egész életükben. Nem a teljes életük van az ige tekintély alá vonva. Szeretem ezt a kis példát, szójátékot. Mintha hívők és nem minta hívők. Ugye a hiteles keresztény az a minta hívő. Anániás és Szafira úgy tett, mintha mindent odaadtak volna, pedig nem. csak egy betű, egy H betű, nem is annyira fontos betű a nyelvünkben, de az egésznek az értelmét megváltoztatja. A szavaknak nincs fedezete. Uram, Uram, van. Kegyes, áldatos imádság lehet. Meg lehet tanulni imádkozni is. Meg lehet tanulni a kánaáni szép nyelvet. Lehet beszélni kegyelemről. Mindenről lehet beszélni, anélkül, hogy a szavaknak lenne fedezete. És ez egy tudatosan fenntartott kettőség tulajdonképpen. Kétmutató élet, ugye a farizeusoknak volt ez egy sajátosságuk, tudatosan fenntartani a látszatot. Mintha, és közben nem semmi. Konklúzióknál tartunk. Ne legyél olcsó utánzat. Ne legyél olcsó utánzat. Legyél hiteles. Isten csak hiteles élettel lehet képviselni. Ugye ez elhangzott már korábban is. Tehát az, aki nem hiteles hívő, az nem tudja betölteni a feladatát, a rendeltetését. Annak az élete nem dicsőíti az Isten, hogy visszautaljunk akkor, hogy kerek legyen a mai nap. Csak a hiteles élet fogja kiállni a tűzpróbán. Testvérek, még most nincs itt üldözés, meg semmi hasonló még egyelőre, de nem kell elbízunk magunkat ezen a téren, lesz, előbb-utóbb lesz tűzpróba. Vagy általános, vagy személyes, de jön a tűzpróba. És akkor csak az marad meg, aki hiteles. És ugye csak a hiteles élet az, ami vonzó, az, ami kívánatos mások számára. Ez már Viski Jánostól származik. A tegnapi szolgálatban, hogy mikor volt. Nyilván megerősítés annak, amit én magam is ezzel a témával kapcsolatosan elgondoltam. És akkor van még egy utolsó, hogy végig is akkor ki a hiteles ember? Ki a hiteles keresztény? Egy szóval, egy mondattal összefoglalva. Sok mindent lehetne, de aki követi Jézust, igénye szerint él, igen, ezen mind ugyanazt a valóságot írja, és cselekszi is, akiben Jézus Krisztus tükröződik. Ugye ő a hiteles, ő az eredeti, az ő életét kell nekünk tükrözni. Ugye? Kérnek tőlünk sokszor ilyen jegyzőkönyvi kivonatot, amit el kell látni, mivel, kedves János? Hitelesítési záradékkal. Tehát odaírott, hogy az, amit oda felre írtál, az a jegyzőkönyvvel szó szerint megegyezik, vagyis hiteles. És azt lepecsételjük és aláírjuk. Az eredetivel mindenben megegyezik.
Egy másik.
Igen. De nem utánozni kell Krisztus, tehát nem olyan módon kell nekünk Krisztus utánozni, hogy pontosan olyan életet, mint ő, hanem őt kell tükrözni. Őt kell tükrözni az életünkben. Az a lelkület legyen bennünk, ami bennem van. És amennyire, amilyen mértékben tükröződik Jézus Krisztus bennünk, olyan mértékben vagyunk egyre és egyre hitelesebbek. Vagyis szerintem ez egy olyan dolog, hogy nincs tökéletes hívő, és nincs tökéletesen hiteles sem ilyen értelemben, hogyha ezt tökéletes, abszolút értékben nézzük, de akinek az életében tükröződik Krisztus és aki korábbi feltételeknek megfelel, annak az élete az valóban hiteles. De ebben növekedni kell. Egyre jobban tükrözze az életet Krisztus. Szép, hogy köszönöm szépen én is a figyelmet, pont.